A magyar választásokon senki nem tömköd hamisított szavazólapokat az urnákba, és az NVI szoftverét sem hekkelik meg, mégis sokan érzik úgy, hogy a játéktér nem egyenlő. Mi számít ma választási csalásnak? Mi az, ami már bűncselekmény, és mi az, amit csak okosan megírt törvények miatt legális? Hogyan keveredik a kampány és az államgépezet, és mit tehet a választó, ha csalást gyanít? Erről beszélgetünk a szavazatszámláló második részében László Róberttel, a Political Capital választási szakértőjével, és Döbrentei Dániellel, a TASZ választási jogászával. Ez tehát a szavazatszámláló, én Benyó Rita vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Kezdjük az alapkérdéssel, mi számít választási csalásnak? És talán szedjük is ketté a kampányidőszakban, és mi számít választási csalásnak aznap, amikor a választások vannak. Dani.
Azt gondolom, hogy a közvélemény nagy részt a szavazás napjára koncentrál, amikor arról beszélünk, hogy mi az a választási csalás ennek a meghatározása során, és valóban a büntető törvénykönyv is nagyon sok részben ezeket az eseteket igyekszik lefedni, tehát hogy például a szavazásra kényszerítés, vagy a szavazástól való erőszakos távoltartás, vagy mondjuk a szavazatvásárlás, ezek olyan dolgok, amik azért nagy részt a szavazás napján történnek meg. Ugyanakkor ez nem minden. Még, hogy tovább bonyolítsam, ugye most a büntetőjogi részéről beszéltem, de hogy ennek van egy választási jogi része is, ami pedig nem más, mint azok a magatartások, amik a szavazás napján is megvalósulhattak, meg azt megelőzően, meg azután. Ez azért egy elég tág valami, és nyilván erről majd fogunk beszélni, hogy mi számít visszaélésnek. Én ezért szeretem egyébként jobban a csalásnál a visszaélés kifejezést, mert azért a csalás az nagyon büntetőjogi fókuszú fogalom, és ehhez képest a visszaélés az több dolgot fed le, és a visszaélések azok, amiknek a választási jog rendszerében igazán lehetnek következményei. A büntetőjogi következmények azok fontosak, és nyilván kell, hogy legyen ezeknek a jogrendszerben helyük, meg van ennek egy, vagy hát nagyon remélem, hogy valakire vonatkozóan legalább van visszatartó ereje, de az biztos, hogy mondjuk egy büntetőjogi felelősség megállapítása miatt nem lesz új választás kiírva. Ezt azért azoknak érdemes tudni, akik abban gondolkodnak, hogy majd egy visszaélés leleplezése után az ügyészség elkezd nyomozni, vádat emelnek, és akkor a bíróság elítél egy visszaélésben résztvevőt. Ez szép és jó, amíg ez megtörténik, de ettől még mondjuk egy csalással megszerzett mandátum, hát az annál marad, aki megszerezte a csalással.
Kicsit politikailag is beszéljünk erről, hogy mi az, amit választási csalásnak vagy visszaélésnek lehet tekinteni, mi az, amivel a politikusok dobálóznak akár előszeretettel, vagy mi az, ami a komment szekcióban megjelenik, hogy na ez már biztos, hogy nem fér bele.
Elég gyakran megkapom ezt a kérdést. Nem ebben a formában egyébként, hanem úgy, hogy na figyelj, mondd meg, elcsalják a 2026-os választásokat, vagy nem, és akkor várnak egy igen nemet, és akkor úgy képzelik el, hogy ha azt mondom, hogy igen, akkor ilyen putyini mintára majd nekiállnak hamis szavazólapokat betömködni az urnákba, így csalják az egészet, vagy mások úgy képzelik el, hogy meghekkelik majd akkor a választási irodának a rendszerét, és akkor informatikai trükkökkel szépen el lehet csalni a választást. Na, abban biztosak lehetünk, hogy ez az, ami nem történik meg, egyik sem. Ott van a 10-11 ezer szavazókör, ott lesznek az ellenzéki delegáltak, ott voltak 4 évvel ezelőtt is. A szavazóköri csalások persze vannak ilyenek, meg hát most Tiszaburán is voltak ilyenek, de ezek elenyészőek. Nem ilyen módon történik a választási visszaélés. Én is inkább ezt a szót szeretem használni. Az, hogy az informatikai rendszert, hogy meghekkeljék, ez 2018 óta egy mítosz, biztosra veszem, hogy akik most néznek minket, sokaknak meggyőződésük, még ma is, hogy 2018-ban ez történt, hiszen leállt az adatszolgáltatás egy-két órára talán, és hogy hát biztos, hogy akkor nyúltak bele. De ez teljes képtelenség, tehát ez egész biztosan nem történt meg, hiszen ott vannak a jegyzőkönyvek, össze lehet vetni azzal, ami fenn van még mindmáig a 18-as választási eredmények, azzal, amit az ellenzéki delegáltak visszavittek a pártokhoz. Igaz, akkor nem volt minden egyes szavazókörben ellenzéki delegált, de mégis amelyeket össze lehetett akkor vetni, azok mind tökéletesen megegyeztek. Tehát nem, a magyar választási rendszer az papír alapú. Ezt nagyon fontos tudni, hogy persze online elérhetek az eredmények, de az első pillanat, tehát az utolsóig, ami a szavazás aktusát könyvelését, adminisztrációját illeti, ez alapvetően papír alapú, így módon informatikai eszközökkel nem meghekkelhető. Na ez a jó hír része a dolognak, de akkor ha vége van a jó hír kampánynak, akkor már pedig már jó ideje vége van, akkor hát a sokkal rosszabb hír az az, hogy ez, bár én nem szeretem ezt a békás hasonlatot, de lényegében ez történt itt az évtizedek alatt, megfőztek minket szépen lassan, és meggyőződésem szerint a választási visszaélésnek bátran nevezhetjük azt, ami minden egyes nap történik velünk, az a rettentően nyomasztó kormányzati média fölény, vagy inkább azt mondanám, hogy az a fölény, amely nyilvánosságban megjelenik, az minden egyes napon úgy arra alkalmas, hogy úgy alakítsa a választói akaratot, amivel egyetlen egy versenytársuk sem tudja felvenni a versenyt. Ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen, hogy felnőjön egy másik politikai erő, és akár még előnybe is kerüljön vele szembe, mint azt látjuk az elmúlt másfél évben ez megtörtént. De ettől még bátran kijelenthetjük azt, hogy nem fairek azok az eszközök, amiket a kormányoldal minden egyes nap, minden áldott nap használ, és a nyilvánosságban gondolhatunk a közterekre, a médiumokra, a közösségi médiára, és a múlt hétig bezárólag a közösségi médiában feladott hirdetésekre is.
Beszélünk majd külön április 12-éről és a választás napján várható dolgokról, de hát most még itt vagyunk októberben. Olyannyira, hogy tegnap Magyarország kormánya címen azt a posztot lehetett látni, hogy október 23-án Orbán Viktor beszédet mond, ami normális lenne, hisz ő a miniszterelnök, miért ne a Magyarország kormánya oldalán jelenjen meg. De hát ez egy békemenetnek, egy elvileg civil szervezetnek a menetének lesz a vége. Ezek a, meg az, hogy mondjuk nem tudjuk, hogy a DPK rendezvényt ki fizeti, ki nem fizeti, mennyire van benne a Fidesz, civil szervezet, vagy akár a kormány. Ezek minek minősülnek?
Ha jogi oldalról nézzük, akkor egy olyan fogalmat hoznék itt be, ami szerintem ismerős sokaknak, de érdemes kifejteni, hogy ez mit jelent. Ez az állami semlegesség, illetve hát Magyarországon jelenleg annak a hiánya. Ez azt jelenti, hogy vannak intézmények. Tudom, hogy nagyon absztrakt, de van ilyen, hogy a magyar állam. Van olyan, hogy a magyar kormány. Van olyan, hogy a kormánypárt. És ezek nem egy és ugyanazon fogalmat fedik. Ezek nem véletlenül vannak elválasztva, bár csak azzal is, hogy különböző szavak jelölik őket. És ennek az elválasztásnak azért meg kellene jelennie a gyakorlatban nagyon-nagyon sok szinten. Kezdve azzal, hogy ami mondjuk a magyar államnak a költségvetési forrása, tehát a közpénz, az nem lehet a kormánypártnak a kampányeszköze. Vagy éppen a kormány és a kormánypárt, még akkor is, hogyha egyébként a két szóban több betű megegyezik, az nagyon mást jelent. Nyilván sokan emlékeznek még arra, meg tanulmányokból tudják, hogy létezik az a fogalom, hogy állampárt, és ez azt jelenti, hogy egy párt az közvetlenül gyakorol közhatalmat. Most a magyar alaptörvény ezt nyilván tiltja, ugyanakkor a gyakorlatban meg azt látjuk, hogy ez a határ ennek ellenére nagyon-nagyon gyakran elmosódik. Erre egyébként a 2022-es EBSZ jelentés is felhívja a figyelmet, és ennek az egyik leggyakoribb gyakorlati megnyilvánulása az éppen az, hogy onnantól kezdve, hogy egy minisztérium kiküld egy e-mailt az állampolgároknak, vagy egy papíralapú levelet, vagy kitesz egy közleményt a honlapjára, egészen addig, amíg az a minisztériumnak a feladatkörével összefügg, addig gyakorlatilag akkor sem fognak semmilyen jogsértést megállapítani, hogyha az tartalmilag 90%-ban egy kormánypárt számára kedvező üzenet. Volt erre példa többször.
Ezt látjuk most mondjuk a sokadik nemzeti konzultációnál, ami az adó Tisza adóról szól?
Ez is egy jó példa erre, mert ugye a nemzeti konzultációkat a miniszterelnöki kampány, kormány, na, kabinetiroda szervezi, már annyi intézmény van miniszterelnöki megnevezéssel, hogy én magam is összekavarodok benne, tehát ugye ez a propaganda minisztériumként emlegetett intézmény szervezi a nemzeti konzultációt. Annyiban más a helyzet, hogy még nem vagyunk benne a kampányidőszakban, mert ugye ez egy szintén törvény által meghatározott 50 napos periódus, tehát ezt még ilyen alapon nem lehet kifogásolni. De maga a filozófia mögötte az pontosan ez, van egy állami intézmény, ami közpénzből gazdálkodik, és olyan üzeneteket terjeszt, itt történetesen kérdés formájában, de hát ez most másodlagos, ami kizárólag a kormánypártok számára kedvező.
Mi volt az a pont, vagy visszafejthető-e az a pont, amikor már úgymond a látszatra se kezdenek adni?
Én onnan közelíteném meg, hogy én nagyon szeretnék olyan országban élni, ahol ezek ennyire szépen tényleg elválnak egymástól. Ettől fényévekre vagyunk, de 2010 előtt is fényévekre voltunk. És van köztünk egy alapvető különbség a Danival, történetesen ő jogász, én meg nem, és én mindig csodálattal hallgatom ezt a megközelítést, még a NER 16. évének második felében is. Valójában én ezt nem látom, hogy még egy tökéletesen sterilen működő demokráciában is hogy lehetne ezeket az üzeneteket tényleg elválasztani. Mondjuk van egy, nem tudom, egy államtitkár, aki egyébként egyéni kerületi képviselő, és egyébként mondjuk a közlekedési minisztériumban dolgozik, és átad egy 3 kilométeres útszakaszt történetesen 2 hónappal a választás előtt, akkor ő most államtitkárként átadott egy útszakaszt, amit dolgoztak az azt megelőző időszakban, közérdek, hogy azt átadják, hogy az működjön, hogy az bejelentsék. Igen. Az, hogy elmond 3 lelkesítő mondatot, az még ezek szerint belefér. A 4. mondattól kezdve viszont már, amikor már nem tudom, azt mondja, hogy jó, akkor ezt folytassuk, és még több ilyet, akkor ott az már kampánynak minősül. Tehát én nem tudom ezeket ilyen élesen lehatárolni. Eredeti kérdésedre visszatérve, a béke menetnek nevezett menetként érdekes, mennyire átment ez a szóhasználat is, hogy annak a vége torkollik egy miniszterelnöki beszédbe, ami tekinthető állami ünnepségnek az a része, ha nagyon akarom, mert le tudom választani róla a békemenetet magát, és lehet mondani, hogy a pártrendezvény van, vagy az se pártrendezvény, ugye hivatalosan nem elcivilek szervezik, attól leválasztható, hogy a miniszterelnök maga beszél a végén. Hát én nagyon izzadságszagúnak érzem ezt, szóval, hogy nyilvánvalóan itt ez az egész folyamat, ez egyben van, de még egy mintaszerűen működő demokráciában sem mondanám azt, hogy egy nemzeti ünnepen egy miniszterelnök ne szólalhatna fel sok-sok ember előtt, és mondhatna lelkesítő beszédet, ami azért túlmutat azon, hogy bemutassa a kormányzati eredményeket. Tehát ha azt várjuk el a jogszabályalkotóktól, szakértőktől, okos emberektől, akik beszélnek a tévében, hogy mondják meg, hogy hol a határ, és hogy hol lenne az az ideális világ, amikor ezt szét lehet választani, akkor az a rossz hírem, hogy erre sose lesz válasz. Én nem is tudom, hogy rossz híre. Igazából nem biztos, hogy annyira jó lenne, hogyha mindent ennyire élesen le tudnánk határolni, és nem is függetleníthető politikai kultúrától. Szerintem azért ennek valamennyire bele kell férnie, hogy pozícióban lévő politikusok kampányolnak is. A lépték az az, ami nem mindegy. És exakt számot nem tudok mondani, hogy ez hány közleményt, hány Facebook posztot jelent, ami még teljesen normálisan belefér, és hol kezdődik az, amiben egyébként tényleg 15 éve élünk, hogy napi szinten lényegében soha nem állt meg ez a kampánytevékenység, ez Magyarországon unikális. És én tudok erre egészen más mutatókat mondani, például az, hogy Magyarországon adták föl az elmúlt években a legtöbb politikai tartalmú hirdetést Google-ön, Metán, olyan időszakban is, amikor más országokban választás volt, Magyarországon közel és távol nem volt, és egy ilyen pici ország sokkal több hirdetést adott fel, mint mondjuk a spanyolok az ő választásuk előtt, de hogy nagyságrendekkel többet. Na, itt már érezhető az, hogy ez nincsen rendjén.
Ugye a Fidesz az elmúlt 15-6 évben többször is belenyúlt a kampányfinanszírozásba, és mindig az volt a mondás, hogy ez arányosabb legyen, hogy a választókat jobban elérjék, akár az ellenzéki pártoknak is kampányról kampányra több pénzt juttattak. Egyrészt egy kicsit ezt beszéljük át, hogy mikben változtatott a Fidesz kormány az elmúlt 15-6 évben, és hogy valóban arányosabb lett-e egyébként, hogy milyen erőforrása van egy ellenzéki pártnak, és milyen erőforrása van a kormánynak.
Erre a rövid válasz az, hogy papíron igen, minden pártnak egyenlő. És az történt, hogy egy lépés előre, és ezt nagyon szeretik hangsúlyozni, hogy sokkal jobb, mint volt minden hibája ellenére. Hát valójában olyan rossz ösztönzők vannak benne, hogy kinőtt belőle egy kamupárt jelenség, de nem akarok előre szaladni. Hát 2010 előtt konkrét kampánytevékenységre csak ilyen egészen elenyésző összegeket kaptak a pártok. Ez 2013-as, ugye 2013-as kampányfinanszírozási törvény volt, ami megteremtett azt, hogy bizony a demokrácia pénzbe kerül, az államnak igenis dolga, hogy a pártokat segítse abba, hogy kampánytevékenységet tudjanak folytatni. Párhuzamosan ugye a párttörvénybe meg bekerült, hogy külföldi forrás nem lehet elfogadni. Úgyhogy ez úgy tűnt, hogy ez egy jó előre mutató szándék. Valójában egy nagyon hipokrita helyzetet teremtett meg, mert azt állította, hogy 1 milliárd forint, ez már 2014-es kampányban is rettentő kevés volt, az elég egy pártnak ahhoz, hogy érdemben kampányoljon, és tényleg minden párt, aki elindult, ez a maximum, amit elkölthetett, és ennek egy nagyon jelentős részét tényleg az állam biztosította, most a konkrét számokban nem menjünk bele, mert rettentő unalmas és bonyolult, de mind az egyéni jelöltek, mind a pártisták bizonyos összegeket kaptak, több 100 millió forintot, tehát lényegében az 1 milliárdos büdzsének a nagy részét megkapták állami forrásokból, ami egy önmagában egy előremutató dolog, de hát rettentően kevés, és közben a valóságban látjuk, hogy 1 milliárd forintot a kormány oldal naponta költ el kampányra. Tehát, hogy azt mondani, hogy ez egy 50 napos kampányidőszaknak a minden egyes kampánytevékenységére elegendő, miközben a kormány oldal elképesztő mennyiséget költ el, akkor igazából ez egy olyan szinten elefánt-egér szembeállítás, hogy azt mondani, hogy egyébként az egereknek picit jobb dolguk van, mint előtte volt, az a problémát nem oldja.
De mit kezdjünk azzal, hogy ugye az állami számvevőszéknek elvileg az lenne a dolga, hogy pont ezeket, amit mondasz, ezt vizsgálja, számon tartsa, és utána számon is kérje a pártokon. De hát, hogyha megnézzük az ÁSZ jelentéseket, akkor mondjuk a Fidesz szinte érintetlen az ÁSZ jelentések alapján, és mindig minden legális. Akkor ezzel mit kezdjünk?
Igen, ez átvezet egy következő problémához, és azért vissza is utalok arra, amit már mondtam, ez az állami semlegesség elve. És az állami semlegesség, meg az intézmények függetlensége, ezek ilyen borzalmasan sokat ismételt, meg unalmasnak ható, meg tartalmatlan dolgok, és tényleg Robival egyetértve van egy ilyen naivitás íze ezekről beszélni, de igazából nem tudjuk ezt megkerülni, visszatérni mindig oda, hogy egy papíron független intézmény az nem attól lesz független, hogy ez bele van írva egy jogszabályba, hanem attól, hogy mennyire működik autonóm módon, és a döntéseiben mennyiben látjuk azt, hogy azonos mércével méri meg a politikai szereplőket. Hát ha olvasgatjuk ezeket a jelentéseket, akkor látjuk, hogy bizonyos pártoknak felrója azt, hogy a piaci árhoz képest 15%-kal olcsóbban béreltek irodahelységet valahol, ami még csak nem is biztos, hogy egy valódi kedvezmény volt, hanem lehet, hogy így alkották ki. Kormánypártok esetében meg mondjuk bizonyos nyilvántartási hiányosságoknak a korrigálására szólítják fel. Ez azért nyilvánvaló, hogy nem ugyanaz a szintű probléma számonkérés. És egy kicsit arra is visszautalnék, amit itt az imént szintén Robi mondott, ez a árulkodó volt ez a szóhasználat, és szerintem nagyon jó, hogy ezt behoztad, hogy a kormány oldal mit költ. Mert hogy az ÁSZ az a pártokat ellenőrzi. A kormány oldal az ennél jóval több. Az egy kiterjedt univerzum, az egy annak részei, ezek a különféle, hogy nem a kormánypártokéval mindig 100%-ban megegyező véleményt nyilvánító
Proxy szervezetnek
hívjuk, vagy gongó, vagy bármi egyéb. Része azoknak az állami erőforrásoknak a becsatornázása, amiről beszéltem, tehát amikor törvényesen elvileg minden rendben van, mert...
Hisz a Fidesz magyar polgári párt számlákkal leadva annyit fog valóban elszámolni, hogyne, mint amennyi a törvény.
Így van. És itt érkezünk meg oda, ami szerintem ennek az egész gondolatmenetnek az egyik lényege, hogy a pártfinanszírozás, mint jelenség, az azért egyre kevésbé jelentős. Tehát onnantól kezdve, hogy a kampánytevékenységnek csak egy kisebb részét végzik, mint kiterjedtségben, mint költségvetési oldalról a pártok, legalábbis a kormány oldalon, addig sokkal inkább arra érdemes fókuszálni, hogy kik azok a további szereplők, akik ebben részt vesznek, és különösen arra, hogyha itt állami erőforrásokkal való visszaélés történik, mert ez az, ahol szerintem a gyakorlatnak és a jogalkotásnak is lenne a jövőben dolga, és lesz is dolga ezeket majd egyszer helyre tenni. mert hát újították ezeket a szabályokat folyamatosan. De hogy a kampányfinanszírozásról és pártfinanszírozásról is mondjak valamit, az is emlékezetes, hogy most nyáron megszüntették a plafont a kampányköltések kapcsán. Tehát egy olyan...
Én nem jutottam végre, igen.
Igen, igen, hát hogy ez lett...
De nem a mondba, nyugodtan.
Hát ez szerintem több dologra utal, az egyik, hogy nyilván egy ilyen önvédelmi mechanizmus, hogy nehogy véletlenül formálisan számon lehessen kérni egy túlköltést bármilyen párton, különösen a kormánypártokon. De a másik oldalról meg azt is jelzi, hogy igazából ennek annyira nagyon nincs már jelentősége, mert hogy a valódi fajsúlyos összegek azok nem feltétlenül a pártok oldalán jelennek meg a kampányban.
Na és akkor beszéljünk erről, hogy ugye volt már egy félmondat utalásod, Robi, arról, hogy külföldi finanszírozást nem lehet elfogadni, de mi az, amiket el lehet fogadni? Ugye itt az elmúlt választásokkor a mikroadományoktól, a ládikáktól, a külföldi finanszírozáson át sok új jelenséggel vagy találkoztunk, vagy hallottunk róla. Mi az, ami törvényes? Mit fogadhat el egy párt? Mit fogadhat el egy párt alapítvány, hozzá kapcsolódó civil szervezetek? Tehát mi az összességében, ami még törvényes, és mi az, ami teljesen törvénytelen?
Hát a források tekintetében úgy van ez meghatározva a jogszabályban, hogy nem fogadhat el egyrészt említett külföldi forrást, és ezt ugye nem csak pártok, hanem választáson induló egyesületek sem fogadhatnak el. Egyébként ez önmagában egy alkotmányosan igazolható dolog, tehát ezzel nincsen probléma. A kapcsolódó többi szabályozás az, ami viszont súlyosan nem csak alapjogsértő, hanem nemzetközi, meg EU-s jogszabályokat is sért, gondolok itt mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatalnak a felállítására, de ebbe most még nem menjünk bele, illetve nem fogadhat el párt jogi személytől érkező támogatást. Tehát olyan nincsen, hogy egy gazdasági társaság, egy civil szervezet, bármi más vagyoni hozzájárulást teljesít a párt részére. És direkt mondom így, hogy vagyoni hozzájárulást. Szerintem az emberek többségének a fejében az van, hogy a párt finanszírozás az azt jelenti, hogy vagy a kampányfinanszírozás, hogy pénz jelenik meg a számlán, vagy kötek 20 000-eseket tesznek le, aztán azt ott elhasználják a kampányban. Nem csak ez, hanem ez mindenféle szolgáltatás lehet, amit ingyenesen nyújtanak, vagy alacsonyabb összegben, bármi, aminek vagyoni értéke van. És ez megint...
Bocsánat, ez volt, amikor mondjuk a Jobbiknak a plakáthelyeket Simicska Lajos cége biztosította, akkor ugye e körül volt a vita.
Így van, így van. Tehát ugye annak idején, bár nem ma volt, de emlékeim szerint ez úgy nézett ki, hogy jelentős kedvezményt kaptak a plakáthelyekből, most ez százalékosan nem tudom milyen volt, de hát nyilván nem 5-10-15%, hanem sokkal több. Ez nyilván egy vagyoni előnyként jelentkezik a párt oldalán, hiszen nem kellett elkölteni azt a teljes összeget. Ez is finanszírozásnak számít. És hogyha ezt egy gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, bármi egyéb nyújtja a pártnak, akkor ez törvényellenes.
Tehát akkor nagyon leegyszerűsítve igazából magánszemélytől lehet elfogadni támogatást. Tehát az állami támogatás magyar magánszemélytől és az államtól lényegében ennyi. Még van néhány kitétel a törvényben, de azok igazából nem a jelenre vonatkoznak. Tehát még hogy 1990-ben milyen ingatlanokat kaphattak meg, ezek ott benne vannak, de hát igazából ennyi maradt. Tehát tényleg magánszemély, állam. Ennyit tudunk mondani.
Ugye elhangzott, hogy nyáron módosították ezt a szabályt például, és te már többször írtál, Robi, arról, hogy amíg eljutunk a választásig, addig azért sok olyan eszköze van a kormánynak, ami, hát ha nem is csalás, visszaélés vagy a terepnek az átrendezése. Gondolok itt arra, hogy tényleg nem volt olyan választás, hogy a választás előtti fél évben is akár még ne nyúltak volna bele a választási törvénybe, vagy a hozzá, ugye ha ahhoz nem is, akkor a hozzá kapcsolódó ilyen-olyan szabályokba. Mi az itt is, akkor tisztázzuk le, mi az egyrészt, amihez szerinted még akár most is lehet, hogy hozzá fognak nyúlni, ugye most pontosan fél évvel vagyunk választás előtt, és mi az, ami ebből még elfogadható, és mi az, ami már láthatóan ténylegesen azért van, hogy egy politikai oldalt erősítsen?
Valóban, általában hozzányúlnak választás előtt, azért nem mindig és nem mindig fél éven belül. A fél év az tényleg már nagyon extrém, de ez a legutóbbi európai parlamenti pontosabban az önkormányzati választás. Hát egy napon volt a kettő, de hogy az önkormányzati számított, már a budapesti választásrendszert írták el, szinte pontosan 6 hónappal a választás előtt, és mindezt néhány hónappal azután, hogy Gulyás Gergely elmondta, hogy jaj, hát eszük ágában nincs, hát egy éven belül, hát ki gondolna ilyesmire.
És természetesen mindig karácsonykor. Tehát ez az.
Hát igen, de az úgy december folyamán legalább lefutott. Én el tudok képzelni most egy olyat 2025-ben, hogy tényleg karácsony előtt pár nappal bukkan fel egyáltalán a parlament honlapján, akkor valaki hirtelen benyújtja, és egy sürgősségi eljárás keretében iszonyat hamar lefuttatják az egészet, amikor minél kevesebb ember figyel oda. Sose állítottam, és most állítom, hogy ez meg fog történni. Azt viszont igen, hogy ez egy reális forgatókönyv, és biztos, hogy a Fideszben mérlegelik. Csak is kizárólag azon múlik, hogy ők mit mérnek november-december folyamán, és ha úgy ítélik meg, hogy választási rendszer mahinációval tudnak maguknak kedvezni, akár a győzelmet elősegíteni, akár hogyha úgy látják, hogy minden vesze van, veszteséget minimalizálni. Tehát ha úgy ítélik meg, hogy bármilyen módon nekik kedvező lehet még átalakítani a választási rendszert, kicsit vagy nagyon, akkor minden további nélkül ezt még meg fogják tenni. Nekem az a megérzésem, hogy igen, karácsony előtt a legreálisabb ez. Sokan kérdezik, hogy meddig lehet belenyúlni, hogy végre az utolsó pillanatig is bele lehet nyúlni. Jogi értelembe vett akadálya nincs. Tehát nincs beleírva a törvénybe, hogy ne lehetne.
De egy bizottságnak van egy ajánlás.
Van, így van. Úri emberek körében az iránymutató lenne, de hát ezen már réges-régen túl vagyunk. De szóval jogi értelemben nincsen semmiféle kötöttség, bármikor hozzá lehet nyúlni, de szerintem nem jelenti azt, hogy tényleg az utolsó pillanatig át lehetne alakítani a jogszabályokat. Valahol szerintem ugye a józanésznek, vagy a, hogy mondjam, a technikai korlát az valahol ott van, hogy ha már kiírták a választás napját, akkor onnantól kezdve már azért nagyon nehéz lenne érdemben belenyúlni. Mondok erre egy példát, ha mondjuk már elkezdődik a jelöltállítási időszak, és fölveszik az ajánlóíveket, a jelöltek elkezdenek aláírásokat gyűjteni, na utána módosítanák a kerület térképet, akkor az egész jelöltállítási folyamatot előről kéne kezdeni. Szóval egyszerűen ez olyan káoszhoz vezetne, lényegében el lehetetleníteni a választási eljárást. Ezért gondolom azt, hogy na akkor már tényleg nem, az utolsó hetekben ott akkor már tényleg nem. De amíg nincs kiírva a választás, miért is ne nyúlhatnának bele?
És melyek azok a pontok, ahol még a Fidesznek érdemes lenne a saját szempontjából belenni?
Ez azon múlik, hogy mire számítanak, hogyha azt mérik, hogy még gond nélkül meg tudják nyerni ezt a választást, de egy kicsit mondjuk rá kéne segíteni arra, hogy több bátorsággal induljanak el a kis pártok. Azok is el tudnak vinni pár tízezer, pár százezer szavazatot, mondjuk levisszük a küszöböt 5-ről 3%-ra, vagy akár 1-re. Miért is ne? Ezt meg tudják lépni decemberben, január elején is egyébként még ezt meg lehet lépni. De hogyha ennél nagyobb bajt érzékelnek, és akkor tényleg csak egy-két példát fogok mondani, hogyha azt fogják érzékelni, hogy bármit is tesznek, itt a Tisza párt nyerni fog, nem tudják megakadályozni, és veszteséget akarnak csak minimalizálni, akkor például a győztes kompenzáció néven elhíresült intézményt, azt egyik pillanatról a másikra eltörölhetik, és széttárhatják a kezüket, hogy hát nem ezt akartátok, nem azt mondtátok, hogy ez még igazságtalan, most miért nem tapsoltok, hogy eltöröljük, hát ezt akarta mindenki, nem? Tehát ezt simán lehet mondani.
Hasonló évben is volt ugye a fővárosi közgyűlés rendszerének módosításakor, tisztán arányos lehet. Hát korábban azt kifogásolták sokan, egyébként teljes joggal, hogy mennyire igazságtalan az a rendszer, amit előállítottak 2014-ben, tehát akkor is a választások előtt. És mindig elmondjuk mi is, hogy nagyon sokszor itt nem a jogszabályok tartalmával van a probléma, hanem azzal, hogy az aktuális hatalmi érdeknek megfelelően egyoldalúan, váratlanul nyúlnak bele.
Igen. Na és még én ennél radikálisabbat is el tudok képzelni, bár sokan UFO-nak néztek már emiatt, de hogy akár az egész kerület térképet, mint olyan meg lehet szüntetni. Tehát nem azt, hogy átalakítani, megszüntetni. Nincs egyéni kerület, nincs egyéni képviselet, bevezetünk egy Hollandiában, Szlovákiában működő rendszert, ahol kizárólag pártista van, 100%-ig arányos rendszer. Ezt a Fidesz abban az esetben lépné meg, hogyha úgy érzi, hogy azt méri, hogy a Tiszának még a jelenleginél is jóval nagyobb előnye van, tehát, hogy a kétharmadot meg tudná szerezni, és még a győztes kompenzáció eltörvése sem akadályozná ezt meg. Hát viszont, hogyha egy szintisztán listás rendszerünk van, abban sok sikert, abban soha senki nem fog kétharmadot szerezni.
Fél mondattal már beszéltünk, vagy említettétek a kamupártok jelenségét, és még talán ez tartozik a választás napja előtti szekcióba. Miben különbözik a mostani ha még vannak kamupártok attól, mint mondjuk, amit 10 éve ismertünk, és mi a jelenség lényege ma? Egyáltalán megéri-e még, és zavarkeltésért éri meg, vagy valami más okból kamupártokat gründol?
Erről, vagy nem tudom, szeretnél, csak erről pont írtam egy pár héttel ezelőtt a honlapunkon, a Political Capital honlapján még elérhető ez az elemzés, hogy ennek a kamupárt jelenségnek ennek volt egy evolúciója, tehát akkor már emlegetett 2013-as kampányfinanszírozási törvényt megalkották, akkor rögtön láttuk, hogy hát ha ezt így ebbe a formába vezetik be, az kamupárt burjánzáshoz fog vezetni. Mi történt? Jött a kamupárt burjánzás, nem kellett hozzá nagy jós tehetség, 2014-ben és 2018-ban is, de 14 volt az igazi vadkeleti időszak, amikor hát úgy lehetett összefoglalni, hogy legálisan lehetett lopni. És csak az nem tette meg, aki nem szégyelt, vagy későn ébredt. Azért tette csak meg másfél tucat párt, és nem sokkal több, mert hogy nagyon sokan későn eszméltek, de akkor tényleg az volt, hogy volt 27 jelölted, megkaptad a 150 millió forintot, és vissza se kellett fizetni, akkor sem, ha még a saját feleséged vagy a férjed sem szavazott rád. És nem kellett utólag visszafizetni. 2018-ban legalább a visszafizetési kötelezettséget megteremtették, hogyha nem nincs egy támogatottságod, akkor leszel szíves visszafizetni, de hát behajtani, érdemben behajtani, akkor sem sikerült. A becsületesek megtették, az együtt, az nem volt kamupárt, de 1% alatt végzett, és Juhász Péter akkor összekalapozta egy nagy tömegtüntetésen a 18-as választás után, hogy vissza tudják fizetni azt a pénzt, amit ők megkaptak. A többi párt ezzel nem annyira foglalkozott, és máig bottal ütik a nyomukat. Tehát korábban egyértelműen a legalizált lopásra voltak optimalizálva ezek a kamupártok. Na ez megváltozott, 22-ben már ez lényegében nem is volt ez a jelenség, azóta már az objektív felelősséget is bevezették, tehát ez tényleg sikerült ezeket a vadhajtásokat lenyesegetni, de teljesen megszüntetni a kamupárt jelenséget a Fidesz nem akarta, inkább csak így domestikálni. Tehát azt is lehet mondani, hogy megtiltotta a kamupárt burjánzást, de bizonyos kamupártokat megtűrt, és még olyan is van, akiket hát nehéz bizonyítani, de támogat. Ami megmaradt, szerintem az a jelenség maradt meg, hogy a megtévesztési szándék az megvan. Ez leginkább a választók megtévesztését jelenti. Vannak olyan pártok, akik hát úgy csinálnak, mintha a parlamentbe igyekeznének, de valójában nem. Korábban egyértelmű volt az anyagi motiváció, most már inkább a választók megtévesztése, ez a megoldás mozgalom. Ők úgy is viselkednek, mintha egyébként egy létező párt lennének, elindultak az EP választáson, még 3 polgármesteri pozíciót is begyűjtöttek. Facebookon is valamennyire aktívak, de hát igazából nem váltak az országos politikai küzdelemnek az aktív részévé. Tehát az ő mozgásuk az nagyon megfelel a Fidesz elvárásainak, de egyszerűen nem lehet bebizonyítani, hogy itt bármi kapcsolat lenne a kettő között, még hogyha nagyon nyilvánvaló is. A Gödényféle párt az egy egészen más történet, mert a kamupártoknak az is sajátja volt, hogy a teljes ismeretlenségből törtek elő a jelöltállítási időszakban, majd választás után megint eltűntek évekre. És ez a Gödényre jellemző volt 2018-ban, de 2022-ben már nem. Azt nem lehet mondani, hogy ő ne lett volna egy ismert ember, akinek ne lett volna politikai agendája már hát a Covid idején az egyik legtöbbet szereplő figura volt. Tehát az én fogalmam szerint 2022-ben az ő pártja az nem volt kamupárt. Azóta viszont eltűnt, és most bejelentették, vagy volt egy ilyen hír, ha jól emlékszem, néhány héttel ezelőtt, hogy mégis el fognak idén indulni, holott évek óta nem hallottunk róla. Ez egy kicsit szürke zónás terület, hogy éppen az ő mozgásával mi a helyzet, de nem is a konkrét pártok besorolása igazából az érdekes, hanem az, hogy most már ez nem a közpénzek lenyúlásának szisztematikus intézéséről szól, hanem a megtévesztésről.
Meg még valamiről, és ezt szerintem az eddigi összes elemről elmondható, ami a szavazás napja előtti időszakról szól. Én azt a fogalmat hoznám ide be, hogy a közbizalom. Tehát, hogyha a választópolgár azt látja, hogy burjánzanak ilyen, hát minimum szürkezónás, de néha sokkal súlyosabb területekre tévedő valamik, nevezzük akkor őket kamupártoknak, amik például a választáshoz való indulást úgy intézik, hogy összegyűjtik, összelopkodják az ajánlásokat. Mert ugye van ez a többes ajánlás rendszere, nem csak egy képviselőjelöltet lehet ajánlani, nem nincs az a kopogtató cédulás rendszer, mint ami sokáig, hanem ajánlóívet lehet aláírni.
Azért azt ne sírjuk vissza azokat az ajánlóevényeket.
Az se volt egy jó megoldás, de hogy az biztos, hogy a mostani az meg hát egy előfeltétel a kamupártok létezésének, hogy becsönget az ajánlásgyűjtő aktivista, adott esetben egy nevezzük akkor így, hogy naív emberhez, aki azt mondja, hogy hát nekem van végtelen ajánlásom, miért ne támogathatnám, megvilágozzék 1000 világ, vagy 100, vagy 23. Aláírja, és onnantól kezdve azt látja, hogy hát ez az ajánlás, ez cirkulál a rendszerben. Mindenféle más kamupárt elkezdte másolgatni, adják, veszik, ez nagyon-nagyon alássa a választások tisztaságába vetett bizalmat a választópolgárokban. Az is egy politikai eszköz lehet, hogy az emberek szkepszissel kétkedve tekintsenek arra, hogy a demokratikus intézmények hogyan működnek, lehet-e bennük bízni, van-e ennek az egésznek értelme. És ugyanide tartozik szerintem ez az egyoldalú választási jogszabálymódosítás, az is alássa azt a bizalmat, hogy ez egy közös ügy, és hogy nem csak hatalmi játékszerekről beszélünk. Egyetlen dolgot még itt aláhúznék, ami nem a kamupártokhoz tartozik, de Robi az előző gondolatmenetetben benne volt, hogy tulajdonképpen bármikor lehet változtatni választási jogszabályt, és ugye egyetlen korlát van jelenleg, mégpedig az, hogy a választókerületi térkép az nem módosítható már választást megelőző évben. Ugyanakkor...
Mert ugye erre van egy korlátozás, hogy erre elvileg nem nyúlhat hozzá már a parlament.
Így van.
Hát a gyakorlatban azért tudjuk, hogy ezt ki tudják kiiktatni.
Olyannyira tudják kiiktatni, hogy ez egy egyszerű kétharmados szabály. Hát,
igen, hát ez... Az elmúlt 15 évben sok jelentősége nem volt, mikét has.
Semmi ez
nem...
világon. Tehát, hogy innentől kezdve ezt tényleg szerintem egy ilyen, romboljunk le egy mítoszt azzal kapcsolatban, hogy itt a jogalkotót érdemi korlátok közé szorítaná bármi. Nem szorítja, megtehetik ezt akár az utolsó pillanatokban, és mindez az infrastruktúra és szabályozási logika és joganyag az nagyon-nagyon sok ponton alkalmas arra, hogy a választásokhoz kapcsolódó bizalom az sokabban megrendüljön, vagy ne is épüljön ki. Ez az, amin nagyon-nagyon jó lenne, hogyha össztársadalmi szintű akarat lenne ezt megváltoztatni.
Bátori Róbert kollégám most több cikkben foglalkozott már, és még fog foglalkozni a már említett tiszaburai választással. Ugye ott, csak mert ez kicsit hasonló, hiszen ott ugye azt láttuk, hogy 70 jelölt indul el. Azt is jelentette ez, hogy aznap a delegáltak olyan mennyiségben voltak a szavazókörökben, ami átláthatatlanná tette azt, hogy ki mit csinál, hogy most valaki beixel egy szavazólapon, még egy valamit, még nem. Ugye ez itt egy önkormányzati választás most, ami történt. Van-e különbség? Van-e jogos félelem abban, hogy ez megismétlődhet az országgyűlési választáson, ha nem is Budapesten, és nem is az általunk, vagy a nagyvárosokban, de pont a kis települési régiókban?
Nagyon más a kettő rendszer. Uh-huh. Ugye Magyarországon 3+1 választás zajlik, választás típus zajlik, a plusz egy, ez a nemzetiségi önkormányzati választás, ezt azért különítem el, mert ugye ez nincs is minden településen, tehát csak ott.
És most szólok is, hogy nézzék meg az előző adásunkat, amit teljes egészében ennek szenteltünk.
Igen, és egyébként a tiszaburai példa az, azt gondolom, hogy egy elég elrettentő, de valamennyire extrém és egyedi példa, és nem lehet ezt átvetíteni egy-egyben az országgyűlési választásokra. Ennek több oka is van, az egyik, hogy az országgyűlési választásokon a jelöltállítás teljesen máshogy néz ki, 106 egyéni választókerületről beszélünk, és valóban a már emlegetett kamupártok ahhoz, hogy országos listát állítsanak, ebből a 106 választókerületből kell, hogy 71-ben jelöltel rendelkezzenek, de az a tömegesség, az a tömeges jelöltállítás, ami egy ilyen településen, mint Tiszabura megtörtént, és az itteni visszaéléseknek tulajdonképpen az alapja, ilyennel nem fogunk találkozni, tehát olyan nem lesz, hogy 106 választókerületben összesen fog indulni 7000 jelölt, tehát ez képtelenség. Más típusú visszaélések vannak, és minden bizonnyal sajnos lesznek is, ezekről majd beszéljünk ott.
Egyetértek, igen, itt nem csak az a különbség, hogy önkormányzati és országgyűlési, hanem az is, hogy ez egy időközi volt. És sokkal több ember mozgósítható, amikor a környéken nincs választás, csak ott. Ettől még ez egy egészen borzalmas, elrettendő példa, ami Tiszaburán történt, és hát főleg, ahogy amilyen alapos munkát végzett a Báthori Róbert ezzel kapcsolatban, az eleve nagyon impresszív, de az, hogy ilyen könnyen beszéltek az interjúalanyok, az is. Még azt nem tudom, hogy mennyire könnyen, azt nem tudom, hogy hány embert kellett megszólítani ahhoz, hogy ilyen válaszokat kapjon, de akik válaszoltak neki, hát azok nagyon nyíltan elmondták, hogy hát igen, azért vannak ezek a kamujelöltek, és egyébként ez egy újabb leágazása, hogy milyen célszolgálatnak kamupártok, ezek csak tényleg csak kamujelöltek, ezek azért nem pártok, nagy különbség, de hogy itt a kamujelöltek azok azért kellettek, hogy az ő delegáltjaik beülhessenek a szavazatszámláló bizottságokba, és akkor így ott ők kerüljenek többségbe, az ő akaratuk érvényesüljön a bizottsági munka során. Ettől még ez, hogy ilyen mennyiségbe alakult ez ki, ez tényleg valami egészen extrém, mert ott is három jelölt verseng, három erő versengett igazából egymással, azt gondolná az ember, hogy elég az, hogyha mindenkinek van, nem tudom, egy vagy két kamu jelöltje, azt megszorozzuk kettővel, annyian tudnak beülni a szavazatszámláló bizottságba, de ez aztán úgy elkezdett burjánzani, hogy már tényleg 70 jelöltre volt szükség, hogy itt valaki többségbe kerüljön. És megint, hogyha az a kérdés, hogy jaj, hát ez hogy lehet megakadályozni, meg ilyen hogy fordulhat elő, erre ugyanazt tudom mondani, amit az elején, minden tiszteletemmel együtt, hogy a jog az nem alkalmas arra, hogy ezt megakadályozza, hogy az mindig a valóság után fog kullogni. A választási eljárási törvényünk, hát az valami elképesztően nagyon szabályozott, nagyon részletes, hihetetlen sok mindenre kitér, annyi élethelyzetre igyekszik fölkészülni, fölkészíteni a szavazatszámlálókat, meg mindenkit, aki a választási eljárásban részt vesz. Soha nem lesz annyira előre haladott állapotban, hogy tényleg minden ilyen jelenségre megoldással tudjon szolgálni. És ha most azon kezdenénk elagyalni, hogy hogy lehet megakadályozni, hogy ilyen mennyiségben induljanak a kamujelöltek, lehet, hogy ki tudnánk találni, összeülne itt most egy rettentő sok okos ember, és hetekig csak ezen gondolkodnánk, hogy hogy lehetne ezt az egész jelenséget megelőzni, még az is lehet, hogy találnánk rá megoldást, és három hónap múlva a következő időközi választáson azzal találkoznánk, hogy na ezt is kijátszották. Ez egy állandó macska egér küzdelem, és mindig azok lesznek lépéserőnybe, akik a visszaélésnek az oldalán, akik vissza akarnak élni. Mit lehet ezzel tenni? És megint csak nem jogi eszközökkel, oktatás, demokrácia, fejlesztés, jobb mindennapi élet, kevesebb ember a szegénységben, kevesebb kiszolgáltatottság.
Haladjunk akkor kicsit közelebb a választás napjához. A választás előtti időszaknak már a része a Vox turizmus, a ki hova jelentkezik be, ki hol lakik, kinek milyen állampolgársága van. Ezt egy kicsit tegyük rendbe, hogy itt is mi az, ami legális, mi az, ami nem legális, és mi az, ami meg ilyen szürke zónában van.
Hát erről azt hiszem, hogy mindketten elég sokat tudunk beszélni, mert hogy... Igen. A 2021 novemberében a parlament elfogadott egy olyan jogszabálymódosítást, ami igazából ezt a mostani beszélgetésünknek ezt a részét egy kicsit tét nélkülévé teszi, abban az értelemben, hogy a Vox turizmus, mint olyan, az onnantól kezdve nem minősül bűncselekménynek. Tehát korábban ez egy hamis magánokirat felhasználásával kapcsolatos visszaélési eset volt.
Mondjuk is el, hogy mi ez.
Igen, ez azt jelenti, hogy van egy ingatlan, teljesen mindegy, hogy ez lakás, vagy egy pajta, és ennek még lesz jelentősége, ahova ugye lehet lakcímet létesíteni. Ez a lakcím létesítés, ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy van egy lakcímbejelentő lap, amin a tulajdonos a hozzájárulását adja, hogy oda lakcímet jelenthessen be olyan is, aki nem tulajdonos. A törvény az úgy nézett ki, hogy nem volt felső korlát abban, hogy hány embert lehet bejelenteni, sőt, most sincsen. És így alakultak ki azok a jelenségek, hogy olyan helyeken, ahol az gyanított egy visszaélés szervezésében érdekelt, hogy abból ő anyagi hasznot tud húzni, vagy mondjuk pont ő lesz a győztes jelölt, elkezdte betelepíteni az adott ingatlanra csak papíron, fiktív lakcím létesítésével gyakorlatilag, azokat a választópolgárokat, akiktől várta ez adott irányú szavazatot. Nagyon sokszor merült fel, hogy határon túli magyarok esetében velük éltek vissza, tehát hogy olyanokkal, akik egyébként környező országokban élnek, és létesítettek egy fiktív lakcímet, eljöttek szavazni Magyarországra, és csak pár órát töltöttek itt, aztán távoztak is.
Sőt, voltak magyarul nem beszélő.
És voltak magyarul nem beszélő, de magyar állampolgársággal rendelkező választópolgárok. Egyébként nagyon emlékezetes, hogy 2018-ban a külügyminisztérium kiadott egy közleményt arról, hogy a várhatóan nagy számban Magyarországra érkező szavazók miatt meghosszabbított nyitvatartással állnak rendelkezésre a határátkelők, és akkor így elgondolkodik rajta az ember, hogy de hát miért érkezik ő Magyarországra szavazni? Hisz levélben szavaz. Hát azért, mert ő nem levélben szavaz, ő nem a törvényes módszer szerint adja le a szavazatát, hanem egy plusz mandátumot dönthet el azzal, hogy egyéni képviselőjelöltre is leadja a szavazatát, úgyhogy nincs kötődése a választókerülethez. Most az országgyűlési választások esetében...
Bocsánat, itt csak azért álljunk meg, hogy tiszta legyen a hallgatóknak, nézőknek, tehát ugye a határon túli levélben szavazók, ők egy listás szavazatot adhatnak le, hisz nekik nincsen hozzájuk kapcsolódó egyéni képviselőjük, viszont ha valaki átjön, bejelentkezik valahova lakcímmel, akkor ugye ő két szavazatot adhat le, egy listásat és egy egyéni képviselőt. Csak bocsánat.
Pontosan, köszönöm a kiegészítést. Igen, néha itt már annyira a saját gondolkodásunkban vagyunk benne, hogy alapvető dolgokat kell kimondani újra, és ez a valóban ilyen. Ha megnézzük a választókerületi adatokat, akkor láthatjuk azért, hogy mely választókerületek a leginkább érintettek, vagy voltak leginkább érintettek ebben. Nem meglepő módon határmenti választókerületekről beszélünk. Ehhez képest ugye önkormányzati szinten is létezik a voksturizmus, és szerintem sokkal nagyobb a jelentősége. Egyszerűen azért, mert kevesebb választópolgárról beszélünk, egy kis településen akár néhány, vagy mondjuk egy tucat ember képes eldönteni egy polgármesteri széknek a sorsát, vagy egy képviselői mandátum sorsát. Pont a hetekben volt egy zalamegyei településen hasonló eset, ahol egyébként elrendelték az eredmény megsemmisítését, és új szavazást írtak ki.
Ez, bocsánat, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy billegő körzetben, egy stabil körzetből átjelentenek választókat, hogy abban a körzetben szavazzanak inkább, hisz a másik úgy is megvan?
Ez lehetséges, ez lehet egy megoldás, természetesen a visszaélések szervezői részéről.
Szerintem 26-ban még nehezebb dolguk van azoknak, igen, akik előre meg akarják mondani, hogy mi fog itt billegni. Én eleve billegő körzettagadó vagyok, de most aztán 26-ban ezt végképp ember legyen a talpán, aki előre látja, hogy hol lesz az, ahol amit tényleg tuti Fidesz, amit tuti Tisza, és mi az, ami szorosabb lesz. Ez ma még nem nagyon látszik előre.
Ez azt is jelenti, hogy mondjuk 26-ban lehet, hogy kevesebb ilyen lesz, mert erőforrásban túl sok befektetést jelent ahhoz képest, mint amennyit aztán hoz.
Igen, ugye Danis mondta, az országgyűlési választáson ennek sokkal kisebb a jelentősége. Mert hát könnyű belátni, hogy egy néhány száz fős településre, hogyha csak átjelentenek 25 embert, az döntő lehet. Egy egyéni választókerület viszont 70-75 ezer fős. De. Ott azért sokkal több erőforrást kell mozgósítani ahhoz, hogy itt bármely választókerületet befolyásolják, és itt ezres nagyságrendről beszélünk, és hogyha még tudnának is mozgatni ezres nagyságrend embereket, az hiányzik egy másik választókerületről.
Ez így van. Annyiban árnyalnám még a dolgot, hogy ugye láttuk, hogy mi történt a tavalyi főpolgármester választáson, mennyi 800 ezer szavazatból, aztán
senki nem látta előre.
Senki nem látta előre, tehát hogy ez viszont az előre tervezhetőség hiánya mellett ért. Tehát én is egyetértek azzal, hogy azért most, bár nyilván nem nálunk vannak a kapcsolódó adatbázisok, és hála Istennek nem is veszünk részt hasonló dolgoknak a szervezésében. Aki erre rálát, annak is nehéz dolga van ezt bejósolni, az egészen biztos.
Bocsánat, csak ha már itt a névjegyzéket említetted, és erről idáig nem beszéltünk. Ugye ez az információ és adatszerzés, amit sokszor az állampolgár maga tesz meg, hogy hozzájárul akár egy aláírásgyűjtésnél, hogy őt utólag keresthessék a pártok. Ugye itt évtized óta beszélünk a Kubatov listáról, meg a Kubatov listákról. Ezek mennyire legálisak? Mit tudunk, hogy ki hogy szerzi az adatokat, és ezeket hogy és mire lehet felhasználni?
Hát kezdjük akkor szerintem a jogi részével, ami gyors lesz és tömör, mert hogy nem csak magyar jogszabályok, hanem Európai Uniós jogszabály is rendelkezik adatvédelmi, adatkezelési kérdésekről, ez a méltán közkedvelt GDPR nevű szabályozás, ami egy Európai Uniós rendelet, tehát közvetlen hatálya van minden tagállamra. Ez elképesztő precíz szabályozással vezeti végig azokat a szigorú elvárásokat, ami az adatkezelés teljes folyamata során elvárás az adatkezelővel szemben. És ebből a leginkább kiemelésre méltó az az, hogy adatot kezelni azért főszabály szerint úgy lehet, hogy ahhoz hozzájárulását adta, tájékozott hozzájárulását adta az, akinek a személyes adatai bekerülnek egy adatbázisba, tehát hogyha egy párt támogatói adatbázisáról beszélünk, akkor az törvényesen úgy néz ki, hogy valaki kifejezetten kéri, hogy oda felkerüljön, tisztában van azzal, hogy milyen adatokat kezelnek róla, kik, milyen időtávon, milyen adatbiztonsági feltételek mellett, hol kérheti az adatai törlését, feljesbítését, stb. Hát az eddigi információk alapján, ami ugye nyilvánosságban a Kubatov lista kapcsán ismert, nem minden pontja van valószínűleg teljes összhangban a GDPR szabályozása.
Azt, hogy tegyük hozzá, hogy lehet legálisan adatbázishoz hozzáférni az államtól, tehát ezt a pártok megvásárolhatják a választópolgároknak a nagyon alapvető adatait, és ez teljesen rendben van, hogy ez minden pártnak, sőt, hát ha nagyon meta megközelítéssel élünk, a demokráciának az érdeke, hogy a pártok el tudják érni a választópolgárokat, tehát az, hogy név, cím, talán születési dátum is benne van, ami legálisan elérhető, ezt meg lehet vásárolni.
Igen.
Ugye ezek az adatok vannak benne? Lehet, hogy ez nem volt most teljes, de hogy alapadatok. A probléma ott kezdődik, amikor már úgy kezdenek el mellé rajzolni különböző oszlopokba, és nyilván nem papíron, hanem valamilyen adatbázis kezelő szoftverben mindenféle adatokat, hogy na igen, ő kitöltötte ezt és azt az anyagunkat róla, azt tudjuk, hogy. És akkor jönnek a kategorizálások, hogy velünk van ellenség, meggyőzhető, és akkor így nyilván tartani az emberekre ezeket az adatokat, hát az már minimum szürke zóna, tehát hogy ez nem.
Ugyanakkor gondolná az ember, hogy a mozgósítás az egy teljesen természetes, normális, minden demokráciában bevett eszköze a szavazás napi aktivitásnak. Hol van ennek viszont akkor a szabályos szintje? Meddig lehet mozgósítani a választót törvényesen?
A kampány során azért arra fel kell készülni a választónak, hogy őt le fogják szólítani az utcán, be fognak hozzá kopogtatni, telefonon keresik, hogyha egyébként ő feliratkozott egy olyan listára, ahol ő ehhez hozzájárult, hogy telefonon jelentkezzenek nála, vagy e-mailben. Nyilván van egy ilyen általános szabály, hogy a választópolgár zaklatása nélkül lehet ezeket végrehajtani, de egyébként pedig a szavazás napja az, ami a leginkább korlátot szab ehhez. Ugye ez a részleges kampánycsend, ez erre is kiterjedt, tehát hogy a szavazóhelység 150 méteres körzetében nem lehet kampánytevékenységet folytatni a szavazás napján. Egyébként meg azért én azon az állásponton vagyok, hogy a élénk demokratikus közélethez nem több korlátot kell a választópolgár meg a politikus közötti kommunikációban előírni. Ugyanakkor be kell tartani azokat az alapvető szabályokat, hogy például a választópolgár mondhasson nemet a megkeresésre. És ez a mondhasson nemet, ez jelenti azt, hogyha becsöngetnek hozzá, akkor nem engedi be az aktivista, minden joga megvan hozzá, illetve hogyha azt látja, hogy nem iratkozott ő fel bizony arra a levelező listára, ahonnan érkezik a kampányanyag, akkor mondhassa, hogy hát bocsánat, ez azonnal töröljék, mert nem adtam hozzájárulásomat. Nagyjából ezek a nagy vonalban a keretek.
Amit elmondtál, hogy tisztába kell lenni, GDPR feliratok, azért kedve van hozzá, önkéntesen teszi, azért a gyakorlatban azért pontosan tudjuk, hogy ez sajnos nem egészen így megy, hanem úgy van jól körítve ez az egész folyamat, hogy szinte észre se vegyük, hogy hozzájárulunk. Tehát esetleg ne legyenek illúzióink, a nemzeti konzultáció, ez mindig erről szólt, adatbázis frissítésről. De ezt egyébként ellenzéki pártok is élnek ezzel az eszközzel. Bármi mellett éppen aláírás gyűjtöttek standokon, vagy ilyen-olyan applikációban, csak be kell kattintani. Igen, oda egy pipa, egyetértek, adatkezelési nyilatkozat. Élő ember nem olvassa el ezeket. Valójában nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi mindenre iratkozunk fel ebben a helyzetben. Ez nem biztos, hogy tragédia egyébként, és később ezekről le lehet iratkozni, de azt ne gondoljuk, hogy aki ezekbe az adatbázisokba egyébként legálisan bekerül, az mind tisztában is van vele, hogy mikor, hol, milyen körülmények között szántából iratkozott-e föl. A döntő többség azért nem. Mondhatjuk úgy is, hogy egy kicsit át van verve, megmondhatjuk úgy is, hogy nem volt elég körültekintő, amikor bekerült különböző adatbázisok.
Egy lábjegyzetet hagyd tegyek, hogy a COVID idején ugye nagyon sokan engedélyt adtak arra, hogy a kormány tájékoztassa őket e-mailben a COVID-dal kapcsolatos információkra. Ezt a mai napig használja ezt a csatornát. Én mai napig kapok e-maileket, már nyilván nem a COVID-dal, hanem egyébként akár ilyen-olyan aláírásokkal, vagy kormányzati per fideszes programokkal kapcsolatban, ez csak zárójelben a mennyire járul hozzá, vagy
megint,
nem járul
nem
hozzá.
Volt jogszabály ellenes, de érezzük, hogy azért ez így nincsen rendjén.
Bocsánat, ha ez felmerült, akkor ehhez hadd tegyek hozzá egy gondolatot, mert hogy az üggyel a TASZ nagyon sokat foglalkozott jogorvostatok szintjén is. Az általunk képviselt ügyfelek ügyében mondta ki azt először a Nemzeti Választási Bizottság, hogy ez nem jogsértő, mert hogy az adatvédelmi szabályozás az nem választásra irányadó jogszabály, úgyhogy itt nem történt semmi. A Kúria ezzel ellentétes állásponton volt, ők azt mondják, hogy ugyan nem kell valóban adatvédelmi szabályokat vizsgálni, de hát ez a választási alapelveket sértette, és mindezt az Alkotmánybíróság pedig megsemmisítette, ők azt gondolják, hogy amivel indult a beszélgetés, hogy itt mindössze az állam egyik intézménye teljesítette a feladatát a választópolgárok tájékoztatása során. Mindezt úgy, hogy egyébként borzasztó homályos volt az a hozzájárulási nyilatkozat, amit ott az emberek kipipáltak, sokan minden bizonnyal nem annyira mérlegelték az apróbetűs részt, amikor az volt a tét, hogy kaphatnak-e oltást vagy sem. És ennek egy újabb bizonyítéka, hogy azért itt nem volt minden rendben, hogy nemrégiben első fokon pert nyertünk egy ügyfelünk képviseletében a miniszterelnöki kabinet iradával szemben, ez egy személyiségi jogi per, ahol kimondták, hogy ez a típusú adatkezelés, ez személyiségi jogok megsértésére alkalmas volt.
Na, és akkor menjünk tovább szintén az aznapra, vagy bár hát ez lehet, hogy még a választás előtti napokban is, ez a szavazatvásárlás, amit ugye krumplitól a végtelenig lehet. Mi az, ami szintén egy ilyen szürke zóna, hát most oda mentünk, adományokat adtunk, stb. És beazonosíthatatlan, és mi az, amit a büntető jog eszközével is büntetni lehet?
Nagyon egyetértek azzal egyébként, amit Robitól többször elhangzott, hogy a jog nem mindenható, és a jog az nem tud minden élethelyzetet lefedni, és létezik olyan, kéne létezni olyannak, még a legkiélezettebb választási helyzetben is, hogy etikus gondolkodás, vagy racionalitás, vagy valamilyen morál. És azért, hogyha ezeket így segítségül hívja egy normálisan gondolkodó politikus vagy jelölt, akkor ez például teljesen eligazítja ebben. Teljesen nyilvánvaló, hogy senkinek nem adunk semmilyen körülmények között pénzt azért, hogy valakire szavazzon, vagy valakire ne szavazzon. És akkor ott van a másik oldal, hogy amikor valaki aláírja egy jelöltnek az ajánlóívét, és utána kap egy kitűzőt az aktivistától, ez nem szavazatvásárlás, vagy ajánlásvásárlás, hanem azért egy világszerte bevett formája annak, hogy az ember kifejezze a szimpátiáját egy jelölt felé. A probléma az nem ezen a szinten van. A probléma az ott van, amikor az évtizedek óta bevett visszaélési gyakorlatok, azok egyre professzionálisabbá válnak, egyre inkább az látható, hogy főleg kisebb településeken ez a mindennapok része. Hallottam már olyan magyarázatot vagy narratívát is, hogy valójában ez nem is szavazatvásárlás sokak nézőpontjából, hanem egyfajta udvariassági gesztus, hogy hát ő nem fog üres kézzel menni ahhoz, akit megkér valamire. Teljesen abszurd, de hogy ez benne van sokaknak a gondolkodásában. Ahogy az is, hogy nincsen tájékozottság annak a megítélése kapcsán, hogy egy vesztegetést elfogadni, az ugyanúgy bűncselekmény, mint vesztegetést végrehajtani. Úgyhogy szerintem ebben van egy nagy teendő, ennek a társadalmi elfogadottság szint csökkentésében, Ez az, amiben egyébként 2022-ben létrehoztunk egy Tiszta Szavazás Koalíció nevű több szervezetet magába foglaló együttműködést. A Political Capital mellett benne volt az AHANG, illetve a CKH és a TASZ, és idén is folytatunk hasonló tevékenységeket. Itt a cél az az, hogy a választópolgárok tudatosabbak legyenek, és tudják, hogy ők is egyébként vállalhatnak szerepet abban, hogy hogyan lépnek fel a hasonló ilyen szavazásnapi visszaélések ellen, dokumentálással, jogorvoslati kérelmek benyújtásával.
Hogyan lehet szavazatot vásárolni?
Szerintem a Dani ezt elég jól körbejárta, én egy kicsit elméletibb szintre vinném el a dolgot azzal, soha nem kaptam rá választ, hogy hol húzódik a határ szavazatvásárlás és a között, hogy hozok egy megfontolt állampolgári döntést, amiben a személyes előrelépési lehetőségeimet is mérlegelem. Arra gondolok, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az a kiszolgáltatott ember követi el a választási csalást azzal, hogy elfogad egy zsák krumplit, azzal az emberrel szemben, aki pontosan tudja, hogy ha itt XY politikai erő kerül hatalomra, legyen az egy polgármester vagy egy kormány, akkor az én cégem az egész biztosan elképesztően jó közbeszerzéseket fog elnyerni. Hmm. Akkor a zsák krumpli ért többet, vagy az a ki tudja hány százmilliós megrendelés, ami miatt ő a megfelelő helyre húzta az X-et. Egyébként meggyőződése szerint nem szereti azt a politikai erőt, de hát most ez dobta a gép, és neki ez állt érdekébe. Akkor nem vagyok benne biztos, hogy most akkor melyikük is volt megvesztegetve.
Hmm. És akkor menjünk be a szavazó fülkébe és a választás napjára. És ne az elméletről beszéljünk, hogy miket lehet, hanem mi az, amit valóban elkövetnek, aminek valóban van kockázata, amire valóban érdemes figyelnie a választópolgárnak aznap. Mert ugye nagyon sok pletyka, legenda van az eltűnő tintájú toltól kezdve, nagyon sok minden. De mi a valóság? Mi az, amire valóban érdemes figyelni, és amiért mondjuk 4 évvel ezelőtt is valóban mondjuk a szavazatszámlálókat gyűjtötték, hogy legyen ott minden pártnak megfelelő szavazatszámlálója. Szóval mit kell ellenőrizni, mi az, ami a szavazópolgár feladata, mi az, ami egy megfigyelő feladata?
De 3 dolgot szeretnék itt mondani, és az első az az, hogy már elhangzott, hogy olyan, hogy szavazó helységben történő csalás, azért ez mármint a bizottságok által, szavazatszámláló bizottságok által, ez gyakorlatilag képtelenség, és nagyon extrém példa. És a szavazatszámláló bizottsági tagoknak a 99,9%-a nekem meggyőződésem, hogy tisztességesen végzi a munkáját. Tehát ez nem rajtuk.
Tehát nincs olyan, hogy valaki behúz egy plusz X-et.
Én nem gondolom, hogy ha van is ilyen, egyrészt technikailag borzasztó nehéz ezt megcsinálni, másrészt pedig nem azok az emberek ülnek ott több szempontból sem, akik ilyenre nyitottak. A másik dolog, amit ezzel kapcsolatban mondanék, hogy adminisztratív tévedések és hibák persze ettől függetlenül vannak, hogy ne lennének, olyan emberek ülnek több tízezren, ugye a szavazás napján SSB tagként, akiknek egyébként nem ez a munkájuk, nem is biztos, hogy a választási eljárási törvényt életükben elolvasták elejétől a végéig, kapnak ugye egy útmutatót, egy füzetet, hogy ezt hogyan kell csinálni, de hát hibázhatnak, tehát ez abszolút egy lehetőség. Nem jó, hogy ez van, de ez nem csalás önmagában, ez nem visszaélés. És a 3. dolog, amire viszont kitérnék, hogy aki a szavazóhelyiségben visszaélést követhet el, az nem ebből a körből kerül ki, de van ilyen. Tehát milyen gyakran látjuk azt, vagy hallunk olyat, hogy valakit bekísér szavazni egy papíron őt segítő családtag, barát, ismerős, mert hogy ő azt mondja, hogy nem tud olvasni. Lehet, hogy így van egyébként, elképzelhető, de nagyobb az esély arra, hogy nagyon is tudja, hogy melyik logó mit akar, és aki bekíséri őt, az valójában azért van, hogy ellenőrizze, hogy hova adja le a szavazatot. Különösen árulkodó, hogyha ez a barát vagy rokon a 16. embernek is segít, és folyamatosan jelen van ellenőrizni. Aztán van olyan, amikor a választópolgár elszólja magát. Tehát azt mondja, hogy segítséget kér mondjuk a választási bizottságtól, tehát a szavazatszámláló bizottságtól, hallottunk ilyen eseteket, elmondja teljesen őszintén, hogy neki azt mondták, hogy X-re, Y-ra kell szavazni, mutassák meg neki, hogy melyik jelölt, vagy melyik párt az. Aki SSB tagként ilyenkor résen van, azért felteszi a kérdést, hogy ki mondta azt, meg hogyan mondta azt, mert hogyha erre az a válasz, hogy én ezt láttam a tévében, akkor jó, rendben van. Ha viszont azt mondja, hogy a szomszédom, aki ezért adott is nekem mondjuk 20 000 forintot, akkor ezt azért nem át jegyzőkönyvezni, hogy történt egy ilyen eset.
Hosszasan lehetne sorolni, mire kell odafigyelni. Választópolgárként én most két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy azt mindenképp ellenőrizze, hogy a szavazólapon van-e pecsét. Sok mindenre tényleg nem kell figyelni a választópolgárnak, aki egy picit is tudatosan megy oda, személyi azonosságát ellenőrzik, aztán megkapja a szavazólapokat, arra az egy dologra pillancson rá, még mielőtt onnan elmegy, hogy pecsét rajta van, jó, oké, akkor onnan elmehetek. A másik pedig, hát valószínűleg nem majd mi nézőink között lesznek tömegével ilyen választópolgárok, akiknek ezt el kell mondani, de nincsen olyan, hogy nyílt szavazásra kötelezhető. Tehát ha azt mondja egy szavazatszámláló bizottsági tag, egy Tiszaburához hasonló kis településen, hogy már pedig itt előttünk kell behúzni az X-et, nem. Erre lehet nemet mondani, be kell menni a szavazófülkére, nem kell bemenni. Tehát aki akar, az sokan csinálnak ilyet, hogy demonstratíve a szavazatszámláló bizottság előtt húzzák be az X-et, nem tudom, kinek akarnak ezzel bizonyítani bármi, de vannak ilyen emberek, de be, szóval arra nem kötelezhető senki, hogy nyíltan szavazzon ez a legfontosabb üzenet, ami pedig a szavazatszámlálóknak egy fontos jó tanács, tényleg nagyon sok mindent lehet mondani, és erre vannak képzések, többek közt a Huszkány is ezt csinálja, korábban a Számoljuk együtt csinálta, de talán a legfontosabb, és erre utaltál is, hogy nem húznak esetleg be X-eket. Rendszer szintűen szerintem ez tényleg nincsen, de ez egy olyan dolog, ami az alkalom szülheti a visszaéléseket. Tehát amikor nekiállnak hullafáradtan urnát felbontani, és nekiállni ezt a óriási szavazattömeget rendszerezni és megszámolni, akkor arra nagyon kell figyelni, hogy senkinél ne legyen toll. És ezt mondják be, hogy hello mindenki, ne legyen a közelünkben toll, lássuk mindenkinek szépen a két kezét, ne tűnjünk el se telefon, se toll, se semmi, mert így érvényes szavazatokat tényleg valaki előkap egy tollat, pillanatok alatt lehet érvényteleníteni. Én tényleg nem hiszem, hogy ez tömegével jellemző lenne, de akinek alkalma van rá, nem figyelnek oda, nem is beszélnek erről, nem hangzik el, hogy ne legyen senkinél toll, lehet, hogy eszébe jut, és néhány szavazatot így érvénytelenné tesz, vagy üres szavazólapokat érvényesít azzal, hogy behúzza az X-et.
Ha nem általánosságban beszélünk, hanem 2026. április 12-éről, annak fényében, hogy azt mondtad, hogy te például nem hiszel a billegő körzetekben, de azért lehet, hogy sok helyen szoros szavazásra lehet számítani. Mi az, ami megéri, úgymond, egy párttól az erőbefektetést, és mi, tehát, hogy valóban van-e érdemi mandátumbeli ráhatása egy láncszavazásnak, egy ilyen-olyan kényszerítésnek, vásárlásnak, döntheti-e el érdemben a választás végkimenetelét, vagy egy egyéni választói körzet végkimenetelét egy-egy ilyen csalás?
Ez borzasztó nehéz megjósolni, tehát ezt nyilván nem látjuk se a részvételt, se azt, hogy mennyire lesz ez szoros. Az az igazság, hogy akkora a látencia ebben az ügyben, annyira rejtve marad egy csomó visszaélés, és azért marad rejtve, mert rengeteg településen tényleg a mindennapok része tényleg teljesen elfogadott, hogy így zajlik a szavazás. Onnan nyilván nem fog információ kikerülni arról, hogy valami probléma történt, hogyha az ott a norma. Én nem bocsánatkoznék jóslatba, hogy most 26-ra vonatkozóan ez mit jelent. Az egészen biztos, hogy vannak olyan területek, és vannak olyan intézmények, ahol azért a veszélyeztetettség fokozottabb. Tehát nem beszéltünk még, és most már nem is valószínű, hogy bele fog férni részletében, de megemlítem az idős otthonokat. Az egy rendszer szintű probléma, ez egy meleg ágya a visszaéléseknek, ahol nem is feltétlenül mindig csalási szándékkal, de nagyon problémásan zajlik a szavazás. Tehát az, hogy egy intézmény vezetője jelen van mondjuk a szavazat leadása során, és akkor azt nyomásgyakorlásként érzékelheti teljes joggal egy szavazatát leadó választópolgár, az is ilyen, akkor ugye mivel ott a mozgóurnázást nem a teljes bizottság végzi, csak kevesebben, az is növeli itt a visszaélési lehetőséget, a kockázatát. Szóval sok-sok ilyen pontja van az országnak, és sok-sok ilyen visszaélési lehetőség. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem tudunk felelősen arra vonatkozóan nyilatkozni, hogy minek van nagyobb hatása, a szavazásnapi visszaéléseknek, vagy ennek a rendszerkörnyezetnek. Én hajlok rá, hogy ezek azért valamennyire szimbiózisban működnek, és hogy talán a visszaélésekre azért érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a következő időszakban, a szavazásnapi visszaélésekre, mert ez az, ami ellen egyébként a bármelyik polgár aktívan tud tenni, tehát mindenki le tudja filmezni, fotózni, hangfelvételt készíteni, és elvinni az ügyet aztán a hatóságokhoz, szemben azzal, hogy az állami semlegesség milyen szinten épült le az utóbbi években.
Egy apró kiegészítés, hogy mit értek a billegőkörzet tagadása alatt, természetesen nem az, hogy nincsenek olyan kerületek, amik szorosak lesznek majd a végén, ez alatt én csak azt értem, hogy ennek az előre való bejósolhatósága az, amivel kapcsolatban nagyon komoly kétségeim vannak, és ezt azért már az elmúlt jó pár választás bizonyította is, hogy hány tucat kerületre gondoltuk azt 22-18 előtt, hogy na ott aztán az nagyon szoros lesz, és arra nagyon kell figyelni, és akkor lett egy 25% pontos különbség a Fidesz javára. Kerület sorrend ettől még nagyjából létezik, tehát az egész biztos, hogy a budapesti 13. kerületben sokkal kisebb eséllyel fog valaha a Fidesz többséget szerezni, hogyha összevetjük a csornai választókerülettel, de az, hogy ebben a 106-os kerület sorrendben melyik sávba fog esni az, ahol tényleg szorosabb eredmények születnek, hát az tényleg nagyon nehezen bejósolható. És az eredeti kérdésedre nagyon rövid válaszomban minden egyes szavazat számít, független a visszaéléstől vagy nem. Nem látjuk előre, hogy mely kerületekben, ahogy a budapesti főpolgármester választáson sem volt ez előre látható, de hát ha valamit megtanulhattunk ebből a 2024-es epizódból, hogy tényleg minden egyes szavazat számít, még egy olyan óriási szavazattömeg esetén is, amikor valami 800 ezer szavazatról beszéltünk a főpolgármester választás esetén, és ott pár tucat szavazat tudott végül dönteni, hát akkor ehhez képest a 70-75 ezres választókerületek, ahol mondjuk 40-50 ezeren szavaznak, ott aztán hát hogy a fenében ezt számítana minden szavazat, minden egyes szavazat számít.
Záró kérdés, és lehet, hogy nagyon nehezen megválaszolható így az elmúlt 15 év egészében, de mennyire lesz a 2026-os választás törvényes, tisztességes és demokratikus?
Ha nem volna meg bennünk az a remény, hogy az lesz, legalábbis az ismert körülményeket figyelembe véve, hogy megint csak vissza tudok arra utalni, hogy napi szinten élünk abban, hogy nem fair körülmények között vesszük a levegőt, hát ha ettől eltekintünk, amitől ezért nehéz eltekinteni, akkor abban szerintem továbbra is lehet bízni, hogy a 2026-os választást a választási irodák a lehetőségek szerint a legfairebb körülmények között fogják lebonyolítani. Ha ebben nem bíznánk egyáltalán, akkor most nem arról beszélgetnénk, hogy milyen anomáliák vannak a választási rendszerrel, hanem arról, hogy akkor mit kellene egészen más csinálni, és nem választásokra készülni. Szerintem mi mindannyian arra készülünk, hogy itt lesz választás, és olyan körülmények között, hogy azon határozottan érdemes részt venni.
Teljesen egyetértek. Az soha nem szokott problémaként felmerülni, hogy a szavazásnak a technikai lebonyolítása hogy zajlik. Azzal szerintem mi magunk választópolgárok is elégedettek vagyunk, nemzetközi megfigyelők is ezt szokták visszajelezni, nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy a rendszer környezet mennyire nyomja rá a bélyegét arra, hogy a szabad és tisztességes választás körülményei adottak-e. Nagyon sok ponton ez sérül, rengeteg olyan elvárásnak nem tesz eleget a jogalkotó, a magyar állam, amit az EBSZ például most már sok éve mond, ennek ellenére nem tehetünk mást, mint hogy arra bíztatunk mindenkit, hogy vegyen részt a választáson, fejezze ki a véleményét, mert hogy arra a probléma halmazra megoldást azért csak hosszú távon lehet találni. A következő lépés, ahol a választópolgárok kifejezhetik a véleményüket, az a 26-os választás.
Döbrentei Dániel, László Róbert, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a szavazatszámlálóban, és a nézőknek is a figyelmet, és hát igyekszünk a választásokig ezzel a sorozattal tisztázni és segíteni a választási szabályokat és körülményeket. Remélem, hogy ma is sikerült egy kicsit tisztábban látni. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.